Köszöntöm szeretettel a testvéreket. Örülök, hogy együtt lehetünk ezen a hosszú hétvégén. És amint hallottuk már, az lesz a témánk, hogy félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti üdvösségteket. Miért ad Isten ilyen félelmetes igét, miért kell megfélemlíteni az ő népét? Azért, testvérek, mert szent felelősséggel tartozunk az ige irányába. Ha visszaemlékezünk az elmúlt évre, bejelentettek a híradóban egy vonat balesetet Spanyolországba, és emlékszünk rá, hogy mi volt az oka? Miért siklott ki a vonat Spanyolországba, és halt meg 82 ember? A mozdonyvezető SMS-ezett. És nem volt idő odafigyelni a sebességre. És azt a kanyart azzal a sebességgel nem lehetett bevenni. Testvérek, Istennek azért van figyelmeztető igéje, mert sokszor nem úgy bánunk az igével, ahogy kell bánni az igével. Ezért kér Isten bennünket, hogy félelemmel, szent felelősséggel és rettegéssel. Mi az a rettegés, amikor rettegnem kell valamitől? Mitől szoktunk rettegni? Az ellenségtől. Bármikor ellophatja tőlünk az igét. Ha Élire és a háza népére gondolunk, meg a kis Sámuelre, akkor ebben az ige szakaszban megtaláljuk azt, hogy mitől kellett volna Élinek rettegni, hogy hozzá már nincs az Istennek szava. Meg kellett volna gondolni, hogy mi az, hogy az Isten egy gyermekhez szól. Én hozzám pedig már nem szól az Isten. És ezért kell nekünk hívőknek leülni az Isten igéje mellé, és elcsendesedni az ige előtt, hogy Isten használhasson bennünket. Mert amikor egy ideig közömbösek maradunk az Isten igéjével szembe, ez nem azt jelenti, hogy olvasunk-e igét, vagy nem olvasunk. Hanem, hogy viszonyulok az Isten igéjéhez. Mit jelent számomra az Isten szava? A nyitó áhítatunk igéje a zsidókhoz írt levél 5. részének a 12. verséből szól, akiknek van bibliájuk, tessék megkeresni az igét. Zsidókhoz írt levél 5. fejezet, a 12. vers. Így hangzik az Isten igéje. Mert noha ez idő szerint tanítóknak kellene lennetek, ismét arra van szükségetek, hogy az Isten beszédeinek kezdő elemeire tanítson valaki titeket. És olyanok lettetek, mint akiknek tejre van szükségetek, és nem kemény eledelre. Testvérek, az évek, az éveink arról beszélnek, és a viselkedésünk elárulja, hogy mi kiskorúak vagyunk, vagy felnőtt korban élünk. Meg lehet különböztetni egy kiskorú gyereket, meg egy felnőtt embert a viselkedéséről. Meg lehet a világban különböztetni az Isten népét. Van-e ismertető jele az életünknek a világban? Egy utca embere, ha találkozik egy keresztény emberrel, felismerhető-e rajtunk, hogy mi hova tartozunk? Egy idegen országból jövő turista úgy szembetűnik az embernek, még egy ilyen nagyvárosban is, mint Nyíregyháza. Észreveszük, hogy ő nem ide való. Miről lehet észrevenni? Az öltözékről, a nyelvjárásról, a beszédkultúráról. Sok minden ismertető jele van az életünknek. És Isten úgy szeretne bennünket látni ebben a világban, mint az ő képviselőit. Akik képviseljük az Istent ebben a világban. Nekünk van egy Istentől kapott kiváltságunk és feladatunk, és a feladatot, amikor valaki kapja, és ha nem teljesíti, számunk kérik. Ezért mondja a zsidókhoz írt levélből az Isten igéje, hogy ez idő szerint nekünk már tanítóknak kellene lennünk, tanítani másokat az életre meg úgy tudunk tanítani valakit, ha mi életképesek vagyunk. Ha életunt a keresztjén ember, ezt nem fogja megkívánni senki. Viszont ha nyomorúságban van, és neki mégis megvan az életkedve, akkor a világ rákérdez, hogy honnan van az öröm, honnan van a békesség, honnan van az a nyugalom az emberi szívben. Kitől kapta? Minek lehet ilyen állapotban örülni, kérdezik a világban. Onnan, hogy van egy belső forrásunk, amiből lehet táplálkozni. Amikor Isten oda nevel bennünket, hogy a maga viseletünk tanít másokat. A keresztény embernek nem a szája tanít elsősorban, hanem a magatartása. És azt mondja az Isten igéje, noha ez idő szerint tanítóknak kellene lennetek, és nem lettek azok, ismét arra van szükségetek, hogy az Isten beszédeinek kezdő elemeire tanítson valaki benneteket. Ez úgy néz ki, testvérek, hogy elindult az unokám az iskolába, első osztályos a fiamnak a nagyobbik lánya, és hát szépen halad a nyelvben, a matekben, az írásban, az olvasásban, de a hatodik osztályban is ezen a szinten lenne. Mit csinálna ilyenkor a szülő az iskolával, a tanárral, a tanítójával? Panaszkodna, nem? Hányszor kell az Istennek miattunk szégyenkezni, hogy évek vannak a hátunk mögött, és az élet kezdő elemeire, az Isten beszédeinek a kezdő elemeire kell mindig visszamenni. Mint a nyolcadik osztályból mindig vissza kellene menni az első osztályba. A pontokat rajzolni, a kettesnek a farkincáját rajzolni, srégvonalakat rajzolni, akkor, amikor nekünk már vizsgázni kellene. És ez mindig akkor következik be, amikor csinálunk valamit, de nem csináljuk azt, amit az Isten kér és vár. Vannak felnőtt emberek, akik mindig a másikra szorulnak rá. Itt Nyíregyházán van egy gyerekek otthona, egy árvaház, vagy nem tudom, hogy hívják más nyelven, ahol dankóros gyerekek vannak. 30-40 éves gyerekek, akik úgy születtek, hogy születésüktől másra vannak utalva. Ők nem termelnek, rájuk gondot kell viselni, őket fürözteni kell, öltöztetni kell, etetni kell, gondozni kell, foglalkozni kell velük. Ők másoknak a terhére vannak. Valaki ezeknek az embereknek a terhét felvállalta, és hordozza őket. És akkor van a nagy tragédia, amikor a hívő életben ilyen 30-40 éves hittel, meg 20 éves hittel a hátam mögött, én valakinek a terhére vagyok. Nem teherhordozó vagyok, nem másoknak a terhét hordozom, hanem magam is teherként nehezedek valakire. Ebből akar az Isten kinevelni bennünket. Amikor azt mondja, olvassuk most a Jelenések könyvét a kalauz szerint, akik a református bibliaolvasó kalauz szerint olvassák az igét, amikor azt mondja az Isten, hogy oszloppá teszlek téged. Egy oszlop, egy tartó eleme a háznak, amelyre teher nehezedik. És nagyon fontos szerepe van egy oszlopnak. Azt mondja Isten, ebből akarlak kinevelni. Amikor ige mellé ültetlek, és igével foglalkozol naponként, egy idő után már tanítónak kellene lenni. Ha megvizsgáljuk a saját életünket, És hogyha megkérdezném most a testvéreket, hogy a reggeli csendességben hány útmutató van jelen meg, bibliaolvasó kalóz meg áhítatos könyv, ha csak minden hívőnek, aki itt van ma délután, van három áhítatos könyve, az 1095 ige egy évben. A három áhítatos könyvből. Ehhez jön még a bibliaolvasó kalauz, a mindennapi kegyerünk. Úgyhogy tananyag van, tanulási lehetőség van, aztán amikor ez a tömérdek tananyag ott marad bennem, vagy elhullatom, amiről azt írja a kis Sámuelről az ige, hogy nem engedett semmit a földre hullan az Isten igéjéből, akkor van mit továbbadni. De ha ezeket a gyöngyszemeket elhullatja az ember, nem lesz belőle tanár, nem lesz belőle tanító. És testvérek, azért van megkeseredve nagyon sok hívő embernek az élete, mert nincs szolgálata. Az, hogy reggel igét olvas az ember, ebben én nem kételkedek. Az, hogy megvan a reggeli csendes órája, vagy csendes percei vannak valakinek, én nem tudom, ebben sem kételkedek. De az, hogy nincs továbbadva az Isten igéje, ebben már kételkedek. Mert amikor nincs továbbadva, akkor nincs örömöm. Mert az Isten hívő népének nem csak abban van az öröme, hogy ő meg van váltva, hanem a szolgálatban. Egy építésznek abban van az öröme, hogy amikor elkezdi egy háznak az alapját ásni, akkor egy hét múlva megvan az alap. A másik héten megvannak a falak, és utána jön a tetőszerkezet. És az év végén megjön a kulcsátadás, beköltözni, lakhatóvá tenni ezt az épületet, hogy benne élet legyen. Na ez jelenti az Isten népe számára a szolgálat. És amikor ez hiányzik, testvérek, akkor megjelenik bennünk az irigység. 10-valahány évvel ezelőtt Kárpátaljáról eljött egy leányzó tanulni egy katolikus családból ide Magyarországra, Dunántúra. Aztán meghallott egy Cseri Kálmán kazettát, meghallgatta az igehirdetést, vásárolt még kazettát, és nagy örömmel hazavitte, hitre jutott ez a leányzó. Nagy örömmel hazavitte a Cseri Kálmán kazettákat, és a húga is hitre jutott. A kazetták hallgatása által, és amikor hallgatta a kazettákat, elővette a Bibliát, és tesztelte az ige hirdetésnek az üzenetét. Hogy megvan ez írva a Bibliában? Miért nem találkozott eddig vele? És ez a leányzó 3 év múlva, miután hitre jutott, a nyári táborba szobavezető lett, reggeli áhítatokat tartott, aztán lelki gondozói beszélgetéseket vezetett, mert felnőtt a hitben. Érettkorú lett. Az érettkor nem azt jelenti, testvérek, hogy valaki betöltötte a 90. életévét. 90 évesen is lehet valaki éretlen. Éli túl volt a 90-en, mégis éretlen volt, mert már hozzá az Istennek nem volt szava. És az a kislány, akiről a Kettő Királyok 5-ben olvasunk a Naamán történetében, nem tudjuk, hogy hány éves lehetett, de ez a gyerek érett volt arra, hogy abban a nyomorúságos helyzetben, amelyben látta Naamánt, tudott segítséget nyújtani. Tudott az Istenre mutatni, és be tudta mutatni az Isten prófétáját, és kínált egy gyógyulási utat, amit egy pogány hadvezér halál komolyan vett, és kanyarokkal ugyan, de mégis eljutott a gyógyuláshoz, és megtisztult Naamán. És ebben az ő gyógyulásában eszköz volt egy zsidó kislány. Nem tudjuk, hány éves volt. Érett volt ez a leányzó? Igen. Na erre az érett korúságra akar az Isten nevelni. Visszatérve ez a családhoz, ahol egymás után tértek meg a családtagok a Cserém Kálmán ige hirdetésére. Ez a Hugica, aki elkezdte hallgatni a kazettákat és tesztelni a Bibliából az ige alapján, hogy úgy van-e az, ahogy az ige hirdető mondja, és az Isten igéje meggyőzte őt az igazságról, a valóságról, és ő komolyan vette ezután a Biblia olvasást, a reggeli csendességet és az Isten üzenetét. És így fejlődött ez a leányzó, és most nagyon nagy a munkamezeje. Olyan bibliaórákat tart, hogy más faluból átjárnak hozzá vasárnap délutánonként, mert növekszik a hitben. Na ezért kell nekünk a hitmélyítő hét, hogy a hitünk mélyüljön. A kutat a használatkor évenként, két évenként kiszokták tisztítani. Miért? Miért, testvérek? Mert a vizerek eldugulnak. És ha azt akarja a gazda, hogy friss vizet adjon a kutya, és ő szeretne belőle naponként felüdülni, hogy buzogjon a forrás, ezért ki kell tisztítani. Ezen a hétvégén jó lenne úgy az ige mellett ülni, hogy miközben hallgatom a szolgálatot, és hallom az Isten igéjét, az Isten igéjét mérlegre teszem, és ha igazat adtam az Isten igéjének, ahhoz irányítom az életemet. Nem az igét irányítom magamhoz. A hívőknek ez egy krónikus betegsége. Igét keresnek a magaviselethez, a döntéseikhez, a terveikhez. Nem az igéhez irányítom az életemet, az igét kezdem irányítani magamhoz. És tele vagyok keserűséggel, ha kinyitom a számot, ömlik belőlem a panasz. Ki fogja ezt a hívő életet megkívánni? És tudjátok, visszatérve ehhez a családhoz, az a nővér, aki az első kazettát hazavitte Magyarországról Kárpátaljára, és utána vitte a többit, most olyan állapotba került a húgával, hogy tele van a szíve irigységgel. Volt egy lelki beszélgetésem vele, és azt mondja, hogy Sanyi bácsi, nem bírom elviselni, hogy én vittem haza az evangéliumot. Én általam a közbenjárásomra tért meg a húgom, azután az édesanyám. Mind a ketten jól vannak, sokkal jobban vannak, mint én. Én tele vagyok panasszal, keserűséggel, nekem semmi nem jó, nekik minden jó. Hogy van ez? Mondom, egy hiba csúszott be az életedbe, hogy ők komolyan vették az Isten szavát és szolgálni mentek, te pedig megmaradtál abban, hogy tejnek italát iszod, örülsz annak, valamikor még örültél annak, hogy Jézus Krisztus meghalt érted, most már annak se tudsz örülni, mert már abban se vagy biztos, hogy van-e váltságod, van-e üdvösséged. Ha lett volna szolgálatod, akkor az üdv bizonyosságom minden nap megerősödik. Ezért kell szolgálatba állni, testvérek. Ha idős vagyok, nekem lehet egy szolgálatom, lehet egy bőtös évem, bőti időben vagyunk, úgy, hogy én minden nap kijelölök egy délutáni időszakot, amikor talán már megfőztem az ebédet és felmosogattam, még egy fél órácskát pihentem is, és akkor azt mondom, hogy Uram, egy fél órát most arra szentelek, hogy Újhegyre szedem a rokonaimat, és név szerint elkezdek könyörögni az üdvösségükért. És lehet, hogy a halálom után beérik a vetés, és lesz kalász, és fog teremni 30, 60, meg 100 annyit. Én már nem tudok menni misszióba, mert megöregedtem. De még mindig tudok szolgálni, az Isten előtt leborulni, elcsendesedni, és tudok hasznos eszközöd lenni. És nem fog elönteni a keserűség, nem fogom siratni az ifjúságomat, hogy miért kellett megöregednem, meg miért nyilalik a lábomba, meg nyilal a derekam, meg keringési zavaraim vannak, hanem be fog tölteni az az öröm, hogy egyszer csak az imádságomnak megjelennek a gyümölcsei. És lehet, hogy meg fog térni az unokám, meg fog térni a fiam, vagy a menyem, vagy a család bármely tagja. Testvérek, ez jelenti az, amikor valaki a megértett, az olvasott és a megértett igét egy személyben megéli, és megpróbálja a mások életére is vonatkoztatni, szót fogadva az Istennek az igéből, és tovább fogja adni ezt az igét. Hogyha valaki nem tanítható, csak reggeli csendességet tart, akkor nagyon sokszor úgy kell felállni az ige mellől, hogy 5 perc múlva nehogy megkérdezze valaki, hogy mit olvastam, mert nem tudom megmondani, hogy mit olvastam. Azt, hogy olvastam, azt még meg tudom mondani. De hogy mit olvastam, azt már nem. Mert nem tanítható. És aki nem tanítható, testvérek, az tudatlan marad. A hitnek nem a tudomány az ellensége. A hitnek a hitetlenség az ellensége. A tudománynak a tudatlanság az ellensége. És még akkor is maradhatok hitetlen, amikor rongyosra van olvasva a Bibliám. Mikor történik az ilyesmi? Amikor nem fogadok szót az Istennek. Ézsaiás proféta könyvében van egy ítéletes ige, és ez az evangéliumban is megtalálható, amikor Ézsaiás találkozik az Úr dicsőségével, bepillantást nyer a mennyei dicsőségbe, ahol a szeráfok, a kérubok imádják az Istent az angyalokkal, és akkor felkiált, hogy jaj, nékem elvesztem, mert a seregek urát látták az én szemeim, és Isten vesz az oltáról szemet, és megérinti az ő ajkát, és megtisztítja azt, és utána azt kérdezi, hogy kit küldjek el. Azt mondja Ézsaiás, küldjél engem, Uram, hová? Az én népemhez küldjél. És Isten megmondja neki, hogy mit tegyen. Ezt olvassuk az Ézsaiás 6:10-ben. Kövérítsd meg a nép szívét, és füleit dugd be, és szemeit kend be, ne lásson szemeivel, ne halljon füleivel, ne értsen szívével, hogy meg ne térjen, és meg ne gyógyuljon. Testvérek, ez már a kemény beszédnek a kategóriája. Ez már nem tejnek itala. Ez már nem arról beszél, hogy Jézus Krisztus meghalt érted a kereszten. Az ilyen igét szereti-e a hívő nép? Mert amikor ilyen ige hangzik, akkor meg kell állni, és magamba nézni. Mert ilyen emberek még járnak templomba, még ilyen emberek fognak igét olvasni, meg hallgatni százat, ezret, de már halottak. A fülük be lesz dugva, a szemük be lesz kenve, és azt sem fogják észrevenni, hogy milyen pokoli helyzet alakult ki körülöttük. Minden vasárnap ott lesz a Biblia kezébe, az énekeskönyv, hétköznap bibliaórára fog menni, és azt mondja az Isten, bekentem a szemeit, bedugtam a fülét, a szíve már nem érez, már nincs érzékelő szerve, hogy meg ne térjen, és meg ne gyógyuljon. Hát nem az az Isten akarata, hogy minden ember megtérjen? Igen, ez az Isten üdv terve. Ezt írja Timóteus. De amikor én visszaélek az Isten igéjével, amikor én sárba taposom az Isten igéjét, azt mondja az Isten, ebből elég. Kend be a szemeit, dug be a füleit, hogy ne lásson, ne halljon, ne érezzen a szívével, hogy meg ne térjen, és meg ne gyógyuljon. Az ítélet. És kin történik ez az ítélet? Az Isten népén. Az Isten népén. Na ezért kell a hitmélyítő hét. Hogy mi ne elvánszorogjunk az örökké valóságig, és ott derüljön ki, hogy nem is vagyunk a helyünkön, hanem mi tanítók legyünk, olyan tanítók, akik taníthatók. Mindig az a jó tanár, aki tanítható. Mindig az. Az nem csak a papra érvényes, hogy holtig tanul, mégis bután temetik el. Az az Isten hívő népére is érvényes. Akit taníthat az Isten, az az ember tanítható, és az az ember fog tudni tanítani. Fog tudni tanítani. És testvérek, ha Jézusnak ennyi tanítványa lett volna, mint itt vagyunk ma délután, akkor Nyíregyházát 2 hónapon belül fel kellene járnunk. Legalábbis azt a kis családot, azt a kis gyülekezetet, ahol nekünk innen haza kell lesz ma este menni. Mindenkinek vannak szerettei. És mi lesz majd az ítélet napján, amikor a családtagok fognak az Isten színe előtt ránk mutatni, hogy nem tanítottatok bennünket az élet útjára. Az életetek nem tanított, nem nevelt. Nem nevelt. Mert noha ez idő szerint tanítóknak kellene lennetek, ismét arra van szükségetek, hogy az Isten beszédeinek kezdő elemeire tanítson valaki titeket, és olyanok lettetek, mint akiknek tejre van szükségetek, és nem kemény eledelre. A tej a gyermeknek való, a munkás embernek kemény eledel való. A tej a Bibliában az, hogy szeret téged az Isten, a János 3.16, hogy úgy szerette Isten a világot. Ez egy örvendetes örömhír. Ez minket arra indít, hogy nekünk egy olyan kegyelmes Istenünk van, hogy ő azt tette meg értünk, amit mi nem ismertünk tőle kérni. Felküldte a fiát a Golgotai keresztre, hogy meghaljon és megvásároljon minket a bűneinkből. Mi következik ezután? Ha ezt elhiszem, a magamévá teszem, a hitemet alá kell, hogy támassza a cselekedet. Mert a hit és a cselekedet az együtt jár. Ábrahám a hívők atya, de Ábrahám cselekedett is, nem? Hát amikor Isten megszólította, hogy Ur-Kasdimból menjen ki, hát akkor nem azt mondta, hogy köszönöm Uram, hogy szóltál, és én maradok. Amikor azt mondta, hogy áldozd meg a fiadat a Mória hegyén, akkor nem azt mondta, hogy jaj Uram, hát ha engem ilyen kiváltságos helyzetbe hoztál, akkor te biztos feltámasztod a, majd a halálból, mert te mindenható Isten vagy, és megvárta volna, hogy a háznép felkeljen, csinált volna egy családi gyűlést, frakciót alakítottak volna, és akkor szavazzuk meg, hogy tegyem vagy ne tegyem. Ábrahámnak az életét jellemezte a hit, amely mellé párosult mindenütt a cselekedet. Az oltárépítés az mindig azért történt Ábrahámnál, hogy megkérdezze az Urat, hogy hogyan, merre, melyik irányba, nem? Imádta az Urat, és útmutatást kért. És mikor útmutatást kapott, akkor abba az irányba elindult. Na ezt tudja az Isten megáldani. Ezt tudja az Isten megkoronázni az életünkben. Nekünk ez hiányzik az életünkből. Megkérdezni az Urat, reggeli csendességben útbaigazítást kapni, és elindulni abba az irányba, amit az Isten megmutatott nekünk. Ebből lesz a hit. És ebből lesznek, tudjátok, mit lesznek ebből, testvérek? Isten élmények. Isten élmények. Mindig az Isten igéje előtt való meghajlásból fognak születni az Isten élmények. És ez fog bennünket éltetni, hogy nekem a világot teremtő, szuverén Istennel van dolgom, és ezekből az Isten élményekből tudok éltetni másokat, hogy milyen csoda dolgokat cselekedett az Isten. és azzal vándorolni egy életen keresztül, hogy tudom, hogy Jézus meghalt értem, tudom, hogy meghalt értem, tudom, hogy meg vagyok váltva, egy idő után már bizonytalanná tesz. Két héttel ezelőtt beszéltem valakivel, és arra hegyezte ki a beszélgetést, hogy hát milyen jó dolog, hogy mi meg vagyunk váltva, meg vagyunk térve, de azért a mi akaratunk is kellett hozzá. Kérdeztem tőle, hogy magyarázza meg nekem, mert én nem értem a Pál apostol megtérését, hogy meg akart-e térni Pál. És innen átugrott Sámsonhoz. Mondom neki, hogy most barangolni fogunk a Bibliába, vagy egy témát kibontunk az ige fényébe. Mert mondom, Spurgeon azt írja, hogy minden kegyelem. Kegyelem az, hogy az Isten kiválasztott ebben a világban. Kegyelem az, hogy elvitt engem egy olyan alkalomra, ahol szólt az Isten igéje, és csak nekem szólt. És kegyelem az, hogy utána az Isten magához hívott és szolgálatba állított. Mondom, hol volt az én akaratom? Én a világban mulottam, züllöttem, aztán az Isten látta az én szánalmas életemet, és megszánt engem. Hol volt az én akaratom? Küldik csongorra gyógyulni az alkoholfüggő embert, és azt mondja a templomos rokon, sógor, meg sógorasszony, hogy nem kellene neked csongorra menni, csak egy kis erős akarat kellene. Az alkoholistának erős akarata van minden reggel, hajnalban azt mondani magának, hogy többet nem. Este azt mondja, hogy többet nem, reggel meg muszáj elindulni, keresni, mert gyötri a megkötözöttség. Van neki akarata? Van. És hol csúcsosodik ki ez az akarat? Hogy újból be kell rúgni. Mi a szabad akaratunkat a jóra ott hagytuk a paradicsomba. Nekünk csak a rosszra van meg a szabad akaratunk. A jóra meg nincsen. És éppen a Filippi levélben mondja Isten, hogy Isten az, aki munkálja bennünk mind a hívést, mind a munkálást jó kedvéből. Nehogy kizárjuk már az Istent az életünkből. És elkezdjük magunkat ünnepelni. Testvérek, akik kemény eledellel táplálkoznak, azok szeretik a páskabárányt, amit Egyiptomba le kellett vágni, és hogy kellett elfogyasztani a páskabárányt? Hogy kellett elfogyasztani, hívők? Úgy bizony, hangosan tessék mondani. Keserű füvekkel. Na ez már nem nagyon ízlik nekünk. A páskabárány plusz keserű füvek. A keserű füvek. A keserű füvek azt jelenti, hogy meg vagy váltva, és ettől kezdve az én tulajdonom vagy. Én rendelkezek veled, és az az egy szó, ami két betűből áll, hogy az Úr, ez azt jelenti, hogy ő az Úr felettem, én meg az ő alárendelt szolgája vagyok. Ez jelent a keserű füvek. Ez már kemény eledel. És visszatérve Ábrahámhoz, Ábrahám ezt a parancsot kapja, amikor azt mondja, hogy áldozd meg a fiadat egy hegyen, amelyet én majd megmutatok neked. Ez nagyon kemény eledel volt. Itt megpróbálja Isten ennek az embernek a hitét. És a János evangéliumában azt mondja Jézus erre a történetre, az Ábrahám történetére a zsidóknak, hogy Ábrahám látta az én napomat és örült. Mikor látta Ábrahám az Úr napját? Ott a Mória hegyén. Mert azt írja róla az ige, hogy úgy gondolkozott Ábrahám, hogy ha az Isten elkéri az ígéret fiút, fel kell, hogy támassza a halálból, mert az üv történet az nem törhet derék, az nem szakadhat meg. Mert ezt nem értették a zsidók. De Ábrahám értette. És ezeket a tanítások, testvérek, ami őseink, a hithősei, az Istennek való engedelmességben tanulták meg. Az Istennek való engedelmességben tanulták meg. Ő nem azért állt az oltárhoz, hogy csak imádkozzon, hanem ha elhívtál, Uram, mutasd az irányt, hogy merre. Mert volt Ábrahámnak olyan útja is, amelyeken nem kérte ki az Isten tanácsát. És ez szégyent hozott. Szégyent hozott. Az egyiptomi út. Aztán visszament annak az oltárnak a helyére, ahol utoljára beszélgetett az Istennel, és megtörtént a kapcsolatfelvétel. Ez már a kemény eledelhez, hogy Uram, nem tudok én nélküled létezni. Én nélküled csak szégyen tudok a te nevedre hozni. Én beszélek a hívőségemről, de az emberek elfordulnak, meg messze kikerülnek, mert undorodnak attól a hívő élettől, amit én élek. Na, ebben adjon az Isten nekünk önvizsgálatot. Pál apostol a hajótörésben, meg a börtönben olyan kemény eledellel táplálta őt az Isten, meg nevelte, formálta, hogy olyan hajtű alakba meggörbítve, a kéz csuklója a bokájához volt, kalodába szorítva, és éjfélkor, mikor imádkoztak, meg énekeltek, Isten reagált el az Isten dicsérő, Istent magasztaló alkalomra, megrázta a földet alattuk. És Isten jelzett, hogy hallottam a dicsőítést, Pál, és megtér a börtönőr. Testvérek, ilyen helyzetekben térnek meg a pogányok. Ilyen helyzetekben. Ezek az emberek ilyen helyzetekben, Hudson Taylor, meg Müller György, ilyen helyzetekben könyveket írnak. Hát mi nem a békepapoknak a könyveitől tudunk majd töltekezni, meg olvasni ezeket, mert azok nem írtak könyvet. Őrólok írtak könyvet. Hanem azok az Isten gyermekei, akiknek Isten élményben volt részük, ezeknek az embereknek a könyveit olvassuk. Az áhítatos könyveit, az életrajzukat, a beszámolójukat. És ezek által nyúl az Isten a hónunk alá, hogy közülünk is legyenek ilyen követők. Meg kérje az Isten, hogy így járjatok velem. És akkor nem lesz kétely a szívünkbe, hogy van-e üdvbizonyosságom, meg vagyok-e térve, mert a kemény eledel kemény munkába állít bennünket. Kemény munkába. És Isten a kemény munkában megdicsőíti az ő nevét. Megdicsőíti az ő nevét. Figyeljük meg, a világban hányan végeznek sokkal keményebb munkát, mint mi. Nézzünk meg egy sportolót. 4 órakor kellnek edzeni. 7 órakor mennek az egyetemre. Aztán az egyetemről vissza, megint edzés, és ott nem számít, hogy havas eső esik, fagyóka esik, fúj a szél, zápor van, novemberi ködös idő van. Hát mi lenne, ha nekünk így kellene szolgálatba állni, testvérek? Csak azért, hogy felálljanak a dobogóra, és eljátsszák a himnuszt. És nekünk az Isten azt ígérte, hogy arany utcát gyöngy kapuk. Nekünk ezért nem meg kell dolgozni, ez készen van. Nekünk ezen az úton rajta kell maradni. Ez a mi feladatunk. Nekünk nem kell így építeni az Isten a mennyek országát, az készen van. Nekünk erre az útra hívogatni kell másokat is. Másokat is. Különösen a családtagjainkat. Nemrégen gondolkoztam azon, hogy hogy lehetne meglopni az unokáimnak a szívét. 7 unokával ajándékozott meg bennünket az Úr, és az jutott eszembe, hogy fogok nekik beszélni arról, hogy mi nem sokára megyünk innen el. És erre az unokák biztos velük lesznek, mert azt kérdezik, hová, papa? Hát megyünk haza. És hol van az a haza? Az Isten országába. És így lehet felkelteni a figyelmet, elindítani egy jó beszélgetést, hogy akkor ti akartok jönni? És oda is vízum kell. Milyen vízum kell? Nekik már van útlevelük. És milyen vízum kell oda? El kell jutni a Golgotai keresztig. Ott teszi be Isten a pecsétet, és ott írják be a nevünket az életkönyvébe. Hogy majd, amikor megérkezünk ehhez az országhoz, akkor ajtót nyissanak és bemehessünk. Testvérek, ez kell a gyerekeknek, a tejnek itala. De a nagyapának meg, meg a szülőknek az a kemény eledel kell. Legyőzni a hiúságomat, legyőzni a hitetlenségemet, legyőzni a kényelem szeretetemet, hogy én Istennek harcosa és Istennek áldott eszköze lehessek. Amen. Amen.